Folytatjuk beszélgetésünket a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, a múlt és a jelen folyamatairól, vendégünk Nényei Gáborné, Gabi néni.
Egy apróság, ez nincs leírva, azt hiszem, sehol. De hallottam Mezger Gabi nénitől, aki a háború előtt az Esztergomi Egyházmegyének volt a megbízottja, a kalász vezetője, hogy hát megmondtuk a lányoknak, hogy a zsebükben mindig legyen csípős piros paprika. Ha ezt valaki most hallja, akkor rájön-e, hogy miért?
Nyilván nem gasztronómiai céllal, hanem a női tisztasság védelme, önvédelem.
Mert hát valóban erre szükség volt, és lettek is ilyen hírek, hogy akinek ez tényleg sikerült, hogy éppen a tényleg a zsebében volt, az megmenekült a bocsánat, hogy így mondom, szovjet támadástól. Hogy mennyire működött a kalász az úgynevezett világháború idején, azt mutatja az is, hogy a második népfőiskola, ami Szadán vettek, úgy emlékszem, tudományosan utána kell nézni, én úgy emlékszem, hogy 43-ba vette meg Lucemba-Herr Rita, és még egy-két évet, néhány évet még tudott működni a Dunának a túlsó oldaláról, hogy ott is lehetett egy ilyen népfőiskola. Aztán 44-ben felgyorsultak az események, egymással való találkozás nyilván egyre lehetetlenebb volt, és 46-ban azon kapták magukat, hogy föloszlatták őket. Talán közismert dolog, ezt Balogh Margit történész már régebben megírta, hogy megpróbálták a kalotot is, meg a kalászt is megmenteni, mint olyan egyesületet, amely pontosan a kommunizmusban fontos célnak kitűzött szegény, rászoruló társadalmi rétegek felemelését szolgálják. Na, hát akkor mi legyen ezzel, mert ezek még ráadásul katolikusok is, akkor most mi legyen? Itt a hazaiak nem tudták eldönteni, úgyhogy a Vorosilov marsal elé került a dolog, aki pedig mondta, hogy igen, maradhatnak, hogyha teljes tagnyilvántartást, 100 000, teljes tagnyilvántartást csinálnak, és aki nem odavaló, vagy nekik nem tetszik, azokat ki kell zárni, a teljes vezetőséget ki kell cserélni, és az alapszabályt meg kell változtatni, különben maradhatnak. Úgyhogy hát az történt, hogy betiltották, ezt nem vállalták természetesen Lucemba-Herr Ritáék, de még, mint egyházközségi lánycsoportok úgy még működtek, talán még 2 évig, azt hiszem, talán 48-ig. Egy ilyen vezetővel én is hosszas, több évtizedes barátságba keveredhettem. Hát valahogy ezt nem lehetett kitörölni senkinek az életéből, mert mindenki úgy, minden akkori lány, később asszony, nagymama, az úgy emlékezett ezekre az időkre, mint az életük legboldogabb idejére. Biztos nem csak a tanulás, hanem a sok játék, éneklés, népi tánc is hozzásegített, hogy egy életörömre nevelt, boldog és boldogságra készülő fiatalság maradt meg. Hát akik persze ezt erre visszavágytak, és szerették volna a sajátjaiknak is majd továbbadni. Amit lehetett akkor még csinálni, azok templombúcsúk voltak. És hát erről maradt egy ilyen történet, ami hozzám is eljutott, hogy Makos Márián, ártatlan, úgy sokan ott voltak. És Illési Mária, aki a Váci Egyházmegyének volt a vezetője, a püspöki konferencia által kinevezett vezetője, az is ott volt. Hát úgy, mintha véletlen lenne, egymás mellé ültek a magyaródi kislányjal, aki akkor már nagylány volt, mert azért ez már mondjuk 51-ben volt, és hát, mintha csak ismeretlenek lennének, ott egy kicsit csebegnek, és akkor Mária néni szép csendben mondta neki, hogy Elluskám, azt szeretném, hogy majd te legyél a kalászcsoportotoknak a vezetője. Hát aztán eltelt 40 év, és Elluska lett a kalászcsoport vezetője, addigra már erősen nagymama. Most azt mondanánk, hogy nem hatékony, de csodálatos erecskéken keresztül életben maradt valahogy, tehát nem pusztult el a kalász, hanem csak lappangott. És ezért történhetett az meg, hogy 89-ben akkor már lazult a helyzet, és már egy kicsit bátrabban mertek levelezni. 89-ben Pálos Szentkúton összegyűlt újra a kalász, és ha jól tudom, 250 egykori lány a lányaikkal és unokáikkal jelent ott meg, és hát igen nagy örömmel készültek arra, hogy föléled a kalász. Az föl is élett, és 1990. április 4-én, a sors iróniájának következtében éppen április 4-én, mert már akkor munkanap volt április 4-e, bejegyezték az egyesületek közébe a fővárosi bíróságnál, és most már akkor hivatalosan lehetett újságja, és hivatalosan lehetett csoportosulni, újra szervezni. Igen ám, de a társadalom gyökerestül megváltozott. Úgyhogy ez az öröm és lelkesedés, ami más területeken is, aki ezt átélte a 90-es éveket, az tudja, hogy egy olyan öröm mámorban és reménység felhőkben élt a társadalom, hogy na most aztán minden szépen elrendeződik, de hát ez nem olyan volt azért, mert hát ez csak olyan volt, mint amikor a kuktafazékról lekerül, véletlenül lerepül a fedő, és akkor szétfröcsköl az egész mindenfelé. Igen, szabadság, nincs rajta a fedő, csak éppen az, míg kialakul és átrendeződik, és valóban egy egészséges irányban fejlődik, hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, az lett, ami lett, és nagyon sok nagyon jó lett, nagyon sok elszomorító is lett, és hát különösen az, hogy nagy feladat alá elé állt a kalász, hogy és akkor most hogyan? Hát a tagjainknak a nagy többsége az akkor mondjuk 60 év fölötti volt, és az ifjúság nagy lehetőségekkel tanulhatott tovább városokban, és hát kötelező volt ugye a 8 osztály, sőt, hát még kötelező lett, hogy tovább is tanulhassanak ezt-azt, úgyhogy megváltozott a helyzet. Na most, ha ehhez hozzáteszem azt, hogy az 50-es években ugye így kell mondanom, elkergették az anyákat dolgozni, és 6-7 szülési szabadságot kaphattak, aztán utána mentek dolgozni. Szétesett a család, és a női hivatás összekeveredett a nőkre is érvényes foglalkozási lehetőségek tömkelege. És egy kicsit, nem kicsit, nagyon erőltetett is volt. Úgyhogy fölnőtt egy olyan nemzedék, akiknek az anyukájuk is már bölcsödébe nevelkedett. Akiknél már nem volt meg a családi együttesnek a gyakorlata, amiből már nem lehetett kinevelni egy olyan folytonosságot, nem beszélve arról, hogy a falusi közösségek is széthullottak, ugye az erőszakos TSS-ítés, a mesterségeknek a leépítése minden átvedve a gyárakba. Na, szóval, mi a kalász most? Hát akkor el kellett nevezni újra, mert most már biztos, hogy nem Katolikus Lánykörök Szövetsége, akkor legyen Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, ez máig is érvényes. Igen ám, de ezek az asszonyok, akik nagy buzgalommal létrehozták a falvaikban a kalászcsoportokat szerte az országban, tényleg nagyon sok helyen, hát nem 100 000, de 2000 fölött volt a száma az újjáélett és jegyzett kalászcsoportoknak, és akkor ezek szépen kezdtek előregedni. Hát mi megpróbáltunk, én akkor már ebbe belekerültem, ez egy külön mese, hogy én hogy kerültem bele a 90-ben a kalász vonzókörébe, hogy próbáltunk sok mindent, például lánytáborokat, 91-től kezdve nagyon-nagyon sok lánytábort, ahol ugyanerre a 4 alapillérre helyeztük a hangsúlyt, hit, erkölcs, nemzet, hivatás. Na de hát ezek elmúlnak, ezek a táborok, hogy milyen nyomot hagyott a gyerekekbe, mert folytatása egy évvel később újra a táborban volt. Általában újra szerettek jönni, hívták a barátnőiket is. Aztán elszaporodtak a különböző táborok, létrejöttek a nagyon jó egyéb dolgok is, a cserkészet, meg sokféle lelkiségnek a családos táborai, ami nagyon jó, hát legyen családos tábor, nagyon fontos tényleg. És azon kaptuk magunkat, hogy igen, hát vannak ezek az aranyos kis táborok, de igazából a lányokat nem tudjuk megszólítani. Viszont volt egy-két olyan újítás, ami szerintem nagyszerű, ilyen a 10 falu 1 asztal, hogy ugye ezek a falvak, például mondjuk ott a Tápió környékén, egymástól nem túl messze, mindegyikben volt egy-egy kaláscsoport, hogy micsoda remek dolog az, hogy mint a Szent Istváni egyház felépítésben 10 falunak volt egy temploma, akkor erre emlékezvén, ez éppen a Mille Centenárium előtt egy-két évvel kezdődött ez a gondolat, hogy ezzel mi ebbe belekapcsolódunk ebbe a Mille Centenáriumi lelki megújulásba, hogy egy-egy falu meghívta a környező 9 falut, és 10 falu egy asztal, az asztal az volt egyrészt az oltárasztal, mindig közös mise volt, lehetőleg a saját viseleteikbe, ha volt, még abba jöttek, akkor egy ilyen kulturális asztal is volt, hogy hozták a saját néptáncaikat, népdalaikat, előadták jeleneteket, rendkívül aranyos dolgokat, és utána a terített asztal, ahol szintén egymást megkínáltuk. Ezek azt hiszem nagyon nagy jelentőségűek voltak, annak ellenére, hogy senki nem tud róla, mert ebben már a polgármester is benne kellett, hogy legyen, hát neki erre engedélyt kell adni, büszke volt rá, tartott is általában beszédet, és a körülményeket is biztosította sokszor. Az asszonyok meg sütöttek, főztek, meg hát nagy lelkesedéssel, sok helyen volt ilyen. Egy darabig ment élénken, itt Budapesten is rendeztünk egyet, igaz, hogy az volt vagy 14 falu, azt hiszem, akik itt összegyűltünk, de aztán ezek a nénik már nem tudtak táncolni, már nem tudtak énekelni, már ágynak estek, meg bottal jártak, meg nem tudom mi, és ott álltunk, hogy akkor most mi a kalász? Talán a legnagyobb összetartó erő az az újság volt, az Új Kalász újság, ami még járt, és hogyha még otthon olvasgatták az idős nénik, a lányaik is, meg a családtag is tudott róla, hogy volt, tehát valahogy azért életben maradt. Mi pedig itt a központban igyekeztünk, de igazából azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen vegetatív élet volt. Igazából nem tudott megújulni, mert nem találtuk meg a társadalmi küldetésünket, pedig éreztük, hogy nagy baj van, hát a családokkal nagyon nagy baj van, de hogy, mert ugye mindig ez a régi kép maradt előttünk, hogy a lányok, de a lányok azok nem jöttek. Hát aztán a Jóisten csodája, mondhatom a konkrétumokat is, hogy kerestük azokat a papokat, akik nagyon szerették a kalászt mindig is, Placid atya volt a fő, de voltak ilyen a kalász újjáéledésekor fiatal papok, akik nagyon lelkesek voltak, ezek közül is élen járt a Máté György nevezetű atya, aki jelen pillanatban a érsekvadkert diplébános. Ő akkor volt Magyaródon kezdő káplán, amikor azon a bizonyos Magyaródon, ahol titokban kinevezett utód létrehozta a kalászt, a Magyaródon összegyűltek, és hát akkor szárnyalt a lelke Máté György atyának, hogy hát létezik ilyen mély hitből fakadó, életörömmel teli, életet szolgáló hívő közösség. Hát azt gondoltuk, hogy elmegyünk, mi már csak úgy hívtuk, hogy Máté Gyuri atya, elmegyünk hozzá Szolnokra, akkor éppen Szolnokra volt helyezve, hogy látja, most tisztességgel halljunk meg, vagy van valami reménység valamerre. És hát Máté Gyuri atya se tudta pontosan, hogy mit lehet, de azt tudta, hogy egy lépést ő tud mondani, mégpedig az, hogy vegyük föl a kapcsolatot egy azóta azt hiszem már nem létező agrárfiú társasággal, és azokkal fogjunk össze. Igen, hát az agrárfiú társaságnak a apukáinak voltak feleségeik, és ezek a feleségek, ezek vágytak arra, hogy legyen egy ilyen női közösséggel kapcsolatuk, úgyhogy egy bizonyos Tóth Krisztina nevezetű ilyen háromgyerekes anyuka, aki a legnagyobb segítségünk volt ebben, és egy Tatár Éva nevezetű hadgyerekes anyuka, ezek voltak, akik mind vidékiek, akik nagyon szívesen bekapcsolódtak a mi életünkbe. Érdekes módon ők talán 2-3 évig nagyon hogy is mondjam, életképes ötleteikkel, meg valóságos munkájukkal segítették, hogy újjá tudjon éledni a kalász, de valahogy ők olyanok voltak, mint a katalizátor a vegyi folyamatokban, hogy abba nem épül bele, de nélküle nem indul meg. Úgyhogy ők most, hogy úgy mondjam, baráti, bár a kalásznak tagjai, de nem kalászcsoportokat vezetnek, más jellegű szociális női munkát végeznek. De ők elindítottak egy ilyen bizakodást, hogy igen, meg lehet újulni. Ez már egyáltalán nem a mi érdemünk, mi nekünk csak annyi az érdemünk, hogy nem adtuk föl, de nem az én érdemem, mert én már úgy láttam, hogy halljunk meg tisztességgel, nem kell, hogy összeomoljunk meg, nem tudom én, halljunk meg. De az én utánam következő nemzedék, egy évtizeddel fiatalabbak, azok között is különlegesen a Fekésházi Kinga, aki a most a legutóbbi időkig ő volt 11 néhány évig a kalász elnöke, nem adjuk föl, nem, a kalásznak meg kell találni a helyét. És hát ez is történt, ilyen szervezetfejlesztői tanfolyamok, meg ez az, jó, ezek csak földi segítségek. De ránk találtak éledő, maguktól éledő katolikus nőcsoportok. Legnevezetesebb ezek közül a sashalmi katolikus női kör. Az ő plébánosuk mondta, hogy hát itt van ez a kalász újság, van egy ilyen egyesület, egy női katolikus, ezzel föl kéne venni a kapcsolatot. Hát föl is vették a kapcsolatot, és ránk talált a hivatásunk, hogyha akkor a lányok voltak a kulcsa a jövőnek, akkor most a fiatalasszonyok, a gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és a többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek, úgyhogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok. Persze ebben rengeteg munka benne van, mert ezek a fiatal asszonyok, akik nekem gyerekeim lehetnek, nem az unokáim, tehát tulajdonképpen nem számítanak fiatal asszonynak, mert 40-es éveikben vannak, de manapság ez már fiatal asszony, akiknek már kicsit nagyobb acskák a gyerekeik, és már egy kicsit jobban oda tudják szánni magukat ilyen közösségi dolgokra, hogy ők rengeteg erőt és energiát fektettek ebbe bele, és kidolgoztak egy vezetőképző anyagot, és brilliáns módon, hogy is mondjam, szörföznek az internetnek a lehetőségei között, úgyhogy mindenféle csoportokat hoznak létre, meg zoomos tanfolyamokat tartanak, vezetőképzőt, és sorra keletkeznek a ország különböző tájain, Komlón, Nyíradonyba az új csoportok, mindegyik ez a korosztály.
A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, jelenéről, a rendszerváltás és azt követő időszak eseményeiről hallhattak beszélgetést, vendégünk Nényei Gáborné Gabi néni volt.